Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Kohut Zoltán szakújságíró a vendégem, akivel hát egy sorozatra vállalkoztunk az újságírás, egészen pontosabban a média történetével. Egészen a Homo sapiens-től indultunk, amely a pletykának, úgymond a információ áramlásnak köszönheti, hogy legyőzte a többi emberfajt. És hát most ott tartottunk, hogy a műfajok sokszínűségéről beszélgettünk az elmúlt héten. Egészen pontosan az állami és a kereskedelmi médiumok párhuzamosan megjelentek egymás mellett, amely, ahogy mondtad, nagyon különböző, tehát a gazdagabb országokban hamarabb megjelentek a magán újságok, magántévék, magánrádiók. Magyarországon mikor történt meg ez, hogy az állami tévék, állami médiumok mellett megjelentek a kereskedelmi médiumok?
Hát ez nálunk azért csak a rendszerváltás után tudott megtörténni természetesen, mert addig a politikai hatalom nem adta ki a kezéből ezt a fajta tájékoztatási monopóliumot, esze ágában sem volt független. Egyrészt nem volt független polgárság, mert ugye mindenkit a kommunista rendszer uralt, az álkommunista rendszer uralt, másrészt pedig az, hogy stabilizálja a hatalmát a Kádár rendszer, abban elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy ő maga diktáljon mindenféle médiumokon keresztül és kizárólagosan, tehát az újságok, rádiók, tévék, azok csak azt hallsoghatták, amit hallsogtak, ugye, és az emberek ugyan megtanultak a sorok között olvasni, meg az elhangzott cáfolatok mögé kitalálni a valóságot, de...
Mert hogy szembesültek azért az életükben vele.
Így van, ugye ennek a legszomorúbb példája az a csernobili esemény, amikor hetekig altatták és hűítették az embereket egy olyan közvetlen és brutális fenyegetés jelenlétekor, amiről mondjuk az első órában illett volna, hogy az oroszok is persze, hogy tájékoztassák a saját polgáraikat, ugye ez lett volna a minimum.
Hát igen, azért látszik, hogy vannak bökkenők ebben a médiában, ugye, ami alapvetően hír áramoltatást jelent, ugye két forrás között.
Azért ezt nem nevezném bökkenőnek, tehát ez egy rendkívül súlyos történelmi bűne a bolsevizmusnak és a bolsevizmus történelmi hagyományainak, de persze a nácizmusnak is annak idején, tehát a jobb és baloldali tömegdiktatúrának ez egy rendkívül súlyos bűne, hogy mert az rendben van valamennyire, hogy amikor háború van, akkor a sajtót cenzúrázzák, ugye az embereket, miközben el kell lássuk információkkal, az óvóhelyektől kezdve az élelmezés megszervezése, meg a kötelező sorozás, meg stb. Meg ugye bizonyos híreket meg kell szűrni, hogy ne feltétlen a pánik uralkodjon egy olyan szörnyű helyzetben, mint egy háború. Na de amikor mondjuk békeidőben, akár a Horthy rendszer, akár az orosz kommunisták, akár a Kádár rendszer elkezdi hamisítani a valóságot, az egyszerűen történelmi büntény. Tehát ez nyilván nem feltétlen egy irányba gondolkoztunk, te bökkenőnek nevezed, én bünt.
Hát az áramlásban mindenképpen bökkenő, mert ugye nem áramlik a valóság.
Egy dugó, igen. És talán tehát a hazugság néha rosszabb, mint az információ hiány, mert az információ hiány az kíváncsiságot, törekvést kelt az emberben. Amikor hazugságot kap, akkor nem tudja, hogy valami hiba van a rendszerben.
Vagyis másra készül fel.
Így van, akkor nem tudja, hogy amit tud, az téves. Jobb nem tudni valamit, mint téveset tudni.
Arról beszélgettünk tulajdonképpen a média történetét egészen koráról indítva és haladva előre az időben, hogy tulajdonképpen még a rádió és a televízió 20-as, illetve 50-es évekbeni megjelenésekor sem volt annyira nagyon nagy változás, hiszen megvoltak a műfajok, szórakoztató, állami, közigazgatási, kereskedelmi lapok, vagy éppen tévéadások. Mikor volt egy nagyon nagy változás mondjuk a média történetben, akár eszközeiben, akár műfaji sokszínűségében?
Magyarországot tekintve az egy nagy változás volt, hogy megjelenhettek a kereskedelmi médiumok, hogy lehetett lapot alapítani, hogy lehetett demokratizálni a nyilvánosságot, tehát lényegében bárki, akinek volt pénze és egy megfelelő szakmai stábja, azt tudott egy médiumot létrehozni, újságot, rádiót, akár tévét. Az állam megtette azt, hogy ehhez frekvenciát, nyomtatási szabadságot, véleményszabadságot biztosított alkotmányal és törvényekkel.
Ez a rendszerváltástól tekinthető.
Hát a kereskedelmi médiumok, azok az új média törvény, azt hiszem, hogy 94, 95, 96, ebben nem vagyok biztos, valahogy a 90-es évek derekán megszületett, és akkor az lehetővé tette, és hát ugye az elfolytott igény a társadalomban, ami létezett 40-es évek közepétől, ugye a második világháborútól, az azt eredményezte, hogy ilyen turbulens módon ez ki tudott törni, és létre tudtak jönni ezek a privát médiumok. És szerintem ez tök jól is működött. Hát a közszolgálati média az nem, arra nagyon hamar elkezdett rátelepülni a politika. Ismétlem, hogy jobb és baloldali, ezt szeretjük pártállástól függően ezt hamisítani, nem. Ezt jobb és baloldal egyformán rátelepszik Magyarországon a közszolgálati médiumokra, de a szabad, független kereskedelmi média az nagyon jó színvonalon látta és látja a dolgát mind a mai napig.
Ugye beszéltél arról kihangsúlyozva, hogy ugye addig korábban például az újság és utána a megjelenő tévé és rádió, pont azért, mert kevés volt, nagyon komoly minőséget tudott biztosítani. Mert egész egyszerűen nagy volt a szűrő, nem mehetett akárki riporternek, nem mehetett akárki műsorvezetőnek, újságírónak. Ugye említetted, hogy hirtelen a rendszerváltás után megszaporodtak ezek a médiumok, akkor ez gyakorlatilag magával rántott. Egyrészt nagyon jó volt, ugye, mert megszólalhattak azok a hangok, amik eddig nem. Ugyanakkor talán a sokasága miatt bekövetkezett egyfajta minőségi romlás?
Szerintem igen. De ez valamennyire természetes. Tehát nyilván, hogyha sok szereplőnek tesszük lehetővé, hogy a médiában tevékenykedjen, akkor ott nem csak a szigorú szakmai, erkölcsi, esztétikai szűrőn áteresztett emberek fognak mikrofonhoz, vagy tollhoz, vagy írógéphez jutni, hanem az is, aki nem alkalmas, vagy nem tisztességesek a szándékai. Inkább ez legyen, mint az, hogy valamilyen központi gazdasági vagy politikai hatalom elfogyja a nyilvánosságot. Tehát inkább legyen egy kis diszharmónia a minőségben, vagyis egy kis hanyatlás a minőségben, vagy higulás inkább, mint diktatúra, vagy inkább cenzúra.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. A sajtó történetéről, a média történetéről beszélgetünk Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró, és az újságírás történetéről, egész pontosan a média történetéről beszélgetünk. És most ott tartunk, hogy rendszerváltás után vagyunk, a médiumok, az állami médiumok, ami előtte ugye nagyon pártpolitikai irányelvek szerint és utasítások szerint működött, megjelenhettek a magán, tévék, újságok, csatornák, rádiók, és ez hozott magával egyrészt egy nagy-nagy szabadságot, és nyilván egy higulást is, hiszen nagyon sokan bekerülhettek, esetleg nem egy szigorú szűrőn keresztül. Összességében azért ez jó.
Abból a szempontból tehát mindenképpen jó, hogy minél több szereplő van a rendszerében, minél több szereplő tud gondoskodni arról, hogy a társadalomnak az önmagával folytatott belső párbeszéde az egy tágabb térben több kérdést felvetve, több választ megadva működik. Ez mindenképpen jó. És még egyszer mondom, szóval inkább legyen hígabb egy rendszer, mint rosszindulatú politikai érdekektől szűrt.
Ám de profi módon megírt.
Igen, hát most nézd, aki igényes arra, hogy milyen rádiót hallgat, az mondjuk nem kapcsolja be bizonyos kereskedelmi rádiónak a reggeli műsorait, vagy nem olvas bizonyos szennylapokat, vagy fordítva. Tehát az jobb, hogy van választási lehetőség, mint.
Hogyan alakult a változás? Itt még mindig csak egy lépcsőnél vagyunk, hiszen a rendszerváltás 30 éve volt.
Igen, de szerintem elég hamar behozta magát a magyar nyilvánosság, tehát a szakmai munkában nem volt nagyon behozni valója, a magyar újságírók tök jó munkát végeznek szerintem, szóval nagyon jó, már most nyilván az igényes médiumokra gondolok elsősorban, akik odafigyelnek arra, hogy mit és hogyan. Szóval ebből a szempontból nem tűnik úgy, hogy nagy, sok szempontból lemaradásban voltunk a szabad világtól a kommunizmus évei alatt, de ebben piszok hamar utolértük magunkat, és aztán a következő nagyugrásban is lényegében tartottunk a világ átlaggal. Ez pedig az online médiumoknak a megjelenése volt. Ez technológiai, médiafogyasztási, és ma már azt látjuk, hogy szociológiai, tehát társadalmi és kulturális változásokat is eredményezett.
Hát akkor itt vagyunk. Ez mikor történt, és akkor nézzünk rá egy kicsit messzebbről, és ugye nyilván végigvezetve a média történetét, nézzünk rá erre a korra.
Hát az online az természetesen elvonatkoztathatatlan az internettől. Az internet az a 70-80-as éveknek katonai fejlesztése, ami aztán a 90-es években kezdett társadalmiasodni. Hát az első honlapok a 90-es évekre tehetők, az első magyar hírportálok a 2000-es évek legeslegelejére tehetők. Ez azért nagy változás, és azért nem csak technológiai változás, mert itt teremtődik meg először az a lehetősége az átlagembernek, hogy lényegében azonnali időben tudjon reagálni, tudjon interaktív lenni a tartalmat közlő médiummal. Most, hogy ezt kicsit magyarra fordítsam, az elmúlt évszázadokban valami megjelent az újságban, vagy bemondta a rádió, akkor a polgár annyit tehetett, hogyha valamivel nem értett egyet, vagy nem tetszett neki, és értette az érdekeit.
Elmondta az asszonynak.
Először elmondta az asszonynak, vagy az urának, hogyha ez nem volt elég, hogy kipanaszkodja magát, akkor elmehetett a szerkesztőségbe, ott vagy kirúgták, vagy befogadták a véleményét, és megjelentették. Ugye itt is idők telnek el, napok, hetek, hónapok akár, de van, hogy a szerkesztőség nem fogadja be a lakossági észrevételeket, sérelmeket vagy véleményeket, akkor vagy elmegy az ember bíróságra, és ott járja ki, hogy az érdekeit orvosolják, mondjuk téves információt közöltek valakiről, vagy egy gazdasági szereplőnek a rossz hírét keltették, kárt okoztat neki, akkor elment a bíróságra, ennek valamikor vége lett, jobb helyeken hamar, nálunk sajnos sokára, vagy megtehette azt, hogy ő maga is indít egy médiumot. Magyarán nagyon bonyolult volt az, hogy valaki részt vegyen szervesen az intézményes közbeszédben, vagyis a sajtóban. Az online-nal ez megváltozik. Mondjuk megír az Index egy hírt, akkor én az online felületeken azt tudom kommentálni. Tehát, hogyha nekem az fontos érdekem fűződik, és valaki kíváncsi esetleg a véleményemre, mármint magánembernek, nyilván nem az enyémre, akkor a magánember tud egy felületet találni, ahol a véleményét közé tudja tenni azonnal.
Valóban ez egy nagyon nagy változás, tehát, hogy eddig leírtak, amit leírtak, és senki nem beszélt vissza, most pedig abban a pillanatban 100 000 komment ott van egy-egy cikk mögött.
Illetve hát akárki létesíthet egy önálló hírközlő felületet, egy blogot, vagy egy, hát ugye a legsilányabb szintje ennek mondjuk a Facebook adatlap, de végülis az is, ott is az ember elmondhatja a véleményét, közé teheti a különböző tartalmait, azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert ez kép, vélemény, videó, rajz, bármi lehet.
A média történetén haladunk végig Kóth Zoltán szakújságíróval, és most már egészen napjainknál járunk. A zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. Kóth Zoltán szakújságíróval a média történetéről beszélgetünk hétről hétre. Eljutottunk a nagyon nagy változáshoz az internet megjelenésével. Minőségi változás történt, ahogy mondtad, abban az értelemben, hogy eddig azért a média információkra nem tudtak reagálni az emberek közvetlenül. Most viszont igen, hozzá tudnak szólni, blogot tudnak írni, Facebookra okosságot vagy hülyeséget tudnak feltenni, úgymond kontrollálatlanul. Mivel jár ez? Hol tartunk ma egy picit talán a történet távlatából nézve meg a mai média sokszínűségét?
A legérdekesebb párhuzam az visszavezet oda, ahonnan mi ezt a sorozatot a múlt héten elkezdtük, és ez pedig az őskor, az őskori közösség, amiről ugye azt mondtuk annak idején, hogy azért volt nagyon fontos az, hogy pletykáljanak és beszéljenek egymással minél többet a hordának, tehát ennek az ősi közösségnek a tagjai, mert akkor tudták stabilizálni az együttműködésnek a mechanizmusait. Az internet azt csinálja a közbeszéddel, a közélettel, a társadalom tagjai, csoportjai, körei közötti kommunikációval, mint ami a kezdetekben volt, a pletykát intézményesíti. Szakemberek lehet, hogy nem tartanák helyesnek ezt a pongyola, vagy ilyen szabados megfogalmazást, de én azért gondolom, hogy a pletykát intézményesíti az internet, mert lassan ott tartunk, hogy gyakorlatilag a hivatalos sajtótermékekkel azonos súllyal tudsz te is részt venni a nyilvánossági térben. Tehát ha te kirakod ma a Facebookra, hogy meggyőződésed, hogy a Csalán gyógyítja a Majrákot, akkor el fogsz találni egy csomó olyan médiafogyasztót, aki ezt el fogja hinni. Ugyanúgy fogja elhinni, mintha mondjuk egy hivatalos szerkesztőség által gyártott online hírportálon, vagy akár egy orvosi szaklapon valaki azt írja, hogy a Csalán az semmit nem tesz hozzá a te Majrákodhoz, jó a szervezetnek a Csalán, rendkívül egészséges, egyen mindenki nyersen, mert meg lehet tenni, a nyál közömbösíti a csípős savait, stb. Na de a kettő között azért óriási különbség van. De akiket eltalálnak ezek a hírek az internetnek ebben az óriási nyilvánossági piacán, hírpiacán, azok az emberek gyakorlatilag totál úgy vannak benne ebben a helyzetben, mint az őskori emberek a pletykában nem mindig tudhatták. Sőt, azt gondolom, akkor még talán tudhatták, hogy mi igaz és mi nem, mert tudták kontrollálni.
Mert kicsi volt a közösség, és előbb-utóbb kiderült.
Pontosan. Van még egy egészen fontos körülmény, amiről megint csak úgy gondolom, hogy nem tud a nyilvánosság, és nem emlékszem, hogy ezt említettük volna. A szerkesztőséget úgy is szokták emlegetni, hogy kapuőrök. Amikről beszéltünk, azok az évszázadok, azok nagyon világosan kirajzolták ennek a kereteit. Ugye a szerkesztőség volt az, amelyik hát a lelkére volt bízva, a becsületére volt bízva, hogy nézzem utána, hogy mi az, ami igazán fontos, és azt, hogy a legtisztességesebb tálalni annak érdekében, hogy az emberek tudják, hogy mi veszi őket körbe, mit kell és mit nem szabad csinálniuk, körülbelül ennyi. Na most azáltal, hogy az a fajta társadalmasodás, amiről beszéltünk, hogy végbe megy azzal, hogy a médiumok demokratizálódnak, tehát egyre több médium keretkezik, sőt, most már olyan médiumok vannak, amik egyszemélyesek, adatlap, blog, saját honlap. Ezáltal gyakorlatilag bárki benne lehet a nyilvánossági térben, viszont nincsenek kapuőrök, vagy a kapuőrök, a szerkesztőségeknek a befolyása egyre csökken. És pontosan az történik tényleg, amit mondasz, hogy egyfelől óriási lehetőség az, hogy bárki bármilyen tartalmat betehet a nyilvánossági térbe, a közbeszédbe, viszont óriási fenyegetés is, mert a legfelelőtlenebb marhaság és a legveszélyesebb uszítás, például gyűlöletkeltés, ellenségeskedés, szakmai ostobaság, pánikkeltés, rémhír, álhír, összeesküvés elmélet, tehát egy óriási szemét mennyiség közösség is be tud áramlani ebbe a közösségi térbe. Tehát egy óriási, rendkívül jó vívmány, ami demokratizálta maximálisan a nyilvánosság terét, és van egy nagy fenyegetés ezzel, hogy az ellenőrizetlen információk is benne vannak.
Hát igen, és most hirtelen az influencerek jutottak eszembe, ugye, akik ugyan egy személyes hírközlők, de pont a valamilyen oknál fogva nagyon sok követő, akár több százezer embernek is adott esetben teljesen butaságot bedobhatnak hírként.
Okosságot és butaságot egyszerre.
Innen fogjuk folytatni, de jövő héten. Hallgatóink maradjanak velünk, azt gondolom rengeteg izgalmas témát nem említettünk még, és hát még számtalan kérdésről beszélgetünk a média története és szerepe kapcsán Kohut Zoltánnal. Egy hét múlva ismét várjuk Zolit. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.